Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a ma délelőtti közös tanulmányozáson, és remélem, hogy nektek is olyan áldás lesz, mint amilyen számomra volt. Igazából egy igén gondolkodtam el, amit most még nem mondok meg nektek, hogy melyik az, de erre fogok majd rátérni. De azért is hoztam el ezt a táblát most magammal, mert egy kicsit most egy kicsit ilyen iskolai tanórát szeretnénk most tartani először, amiben a gyerekek aktív részvételére is számítok majd. Néhány nagyon-nagyon alapvető dolgot szeretnék feleleveníteni először veletek, és ehhez szeretném aktív közreműködéseteket kérni, és majd fogok firkálni a táblára is. Szerintem sok olyan dolog lesz, amit már jól ismertek, de lehet, hogy egy-két olyan dolgot is fogok majd mondani, ami újszerű lesz, vagy talán ebből a megközelítésből még nem is gondoltátok végig. Nekem ez legalábbis sokat jelentett. Mindenek előtt egy nagyon egyszerű kérdést tennék fel, aki tudja, az rögtön mondhatja a választ. Hogyan jött létre a világ?
De egy gond van csak, hogy igennel és nemmel válaszol. Ti beszéltek vele, igen és nem. Úgy kérdezel engem.
Hát ettől egy kicsit nyitottabb kérdéseket tennék fel, jó? Szóval lehet, ha valaki véletlenül nem jót mond, akkor majd kiavítjuk, összerakjuk együtt, jó? És az igét is, ahol kell, ott fogom mondani az igét. Most az olyan egyszerű kérdés, hogy talán ezt fejből is tudjuk. Hogyan jött létre a világ? A világ. Köszönöm szépen, ez a legegyszerűbb válasz. Isten teremtette. És mi volt előtte?
Azt nem tudjuk. Éppen beszéltük az úton.
Köszönöm szépen. Én ezen gondolkodtam, hogy mi volt előtte, mielőtt a világ lett volna, és hát tudjátok, azért van egy ilyen, rögtön eszébe juthat az embernek az, hogy hát semmi. De nem ez a jó válasz. Én is úgy gondolom, hogy mielőtt a világ létrejött volna.
Akkor neki tudod támasztani az
előtt. Aha, igen, köszönöm szépen, ez egy jó ötlet. Látja így mindenki? Szóval kezdetben volt Isten. Jó, ezt a krumplit most nem tiszteletlenségből rajzoltam ide. Isten volt. Következő kérdésem, amiért így rajzoltam ezt az egészet. Mikor teremtette Isten a világot? Kezdetben is. Mi volt ez a kezdetben? Hova tudjuk visszapörgetni legkorábbra az időt? És de már előtte is lehet, hogy volt valami, mert már az angyolok örvendeztek a világ teremtésekor. Na, akkor mondok egy igét.
Tehát most, amikor a világról beszélsz, akkor a
Földről. Az egész világegyetemről, mindenről, amit Isten teremtett, mert mindent Isten teremtett.
Na igen, de a többiről nem tudsz. Tehát a Biblia a Földről ad híradást.
Nyilván időpontot nem tudok mondani, éppen ezért trükkös a kérdésem. Olvassuk el Kolossi levél első fejezet 15. versét. Jó? Nagyon, nagyon alapvetőek a kérdéseim különben, de néha trükkösek a válaszok. Jó, keressük ki Kolossi levél. Igen, számítok erre, úgyhogy azért írtam ki az igéket. Kolossi levél első fejezetéből a 15. verset keressük ki. Jó, majd lehet, hogy itt osztogatni fogok pár igét, hogy gyorsabban haladjunk.
Jó. Akkor mondjad, hogy ezt
kikeressük. Jó, előre kikereshetitek valaki Cselekedetek 17-28-at. Mondjuk, ki az, aki vállalja? Jó, ott, akkor Jocó, légy szíves. És akkor majd lesz még egy olyan, hogy János 1-4. Akkor Jánosnak, János 1-4. Jó? Na, de ez majd a következő kérdéseknél lesz. Szóval olvassuk el akkor Kolossi 1-15-öt. Ki olvassa fel, kinek megvan?
Nekem megvan.
Légy szíves akkor, emlük el.
Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született.
No, akkor a válasz erre, hogy mikor? Mikorra tehető a kezdet? Krisztus születése. Nem? Tehát ami időben mozgunk, azt mondja, hogy minden teremtmények előtte. Az előtte az egy időbeli dolog, igaz?
Tehát akkor valami közötti állapotot jelölünk meg. Tehát azt mondjuk, hogy Krisztus születése és a Föld és az ember teremtések között.
Meg minden teremtménynek, nem csak a minden teremtményben benne vannak az angyalok is, az emberek, minden benne van. De ez egy időbeli dolog. Tehát ahol időről beszélünk, ott Krisztus a kezdet.
Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy kezdetben, akkor az Krisztus születése után.
Így van. Tehát ő a kezdet. Ezt most csak egyikét hoztam, de többet is hozhattam volna erre. Tehát, hogy mikor Krisztus születése után az volt a kezdet. Hol teremtette Isten a világot? Ez egy nagyon fontos kérdés, talán még nem gondolkodtatok erről. Igen. Olvassuk el akkor, kinek volt Kolossi 1. Azt még senkinek nem mondtam. Igen. Kolossi 1, 16-17. Következő vers.
Minden a mennyben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általán is ránézve teremtetek. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn.
Igen, bocsánat, az első szót ismételd meg kérlek, mert pont belebeszéltem.
Benne. Mert benne teremtetek.
Köszönöm szépen.
A mert volt az első szó.
Igen, a második. Köszönöm. Figyelsz. Szóval, mit mond? Hol? Benne. Akkor még olvassuk fel, hogy nem értjük-e félre Apostolok cselekedetei 17. fejezetéből a 28. verset.
Mert ő benne élünk, mozdunk és
vagyunk. Így van.
Mert ő benne élünk, mozdunk és
vagyunk. Szóval akkor, hogyha a világegyetemet akarnám ide felrajzolni, akkor hová rajzoljam ezt a világegyetemet?
Belőre,
Istenem belőre, igaz?
Ugyanaz a határvonalat szab meg neki.
Nem tudjuk, hogy ugyanaz a határvonalat.
Hát nem tudjuk, hogy ugyanaz, azt tudjuk, hogy benne van.
De ha szagatott a rajzod, akkor jelzi azt, hogy nem biztos.
Szagatott. Szóval ez itt a világegyetem. Vagy úgy is mondhatnám, hogy az egész teremtettség. Oké? Jó. Következő kérdésem. Hogyan volt élete minden teremtménynek? Ez egy fogós kérdés.
Hát itt most biztos egy igére gondolsz, és az igéből jön ez a válasz.
Így van, úgyhogy olvassuk is fel az igét. Kérlek, János, a János 1.4-et.
János,
tehát János evangélium első fejezet, 4. vers. Igen, igen, annak a folytatása az. Semmi probléma. Köszönöm szépen. Az volt a kérdésem, hogy hogyan volt élete a teremtményeknek?
Krisztusban.
Így van, köszönöm szépen. Krisztusban volt az élet.
Ugyanott vagyunk, mint amit Hanyika igen mondta régen, minden kérdésre azt mondta, hogy Isten vagy Jézus. Most minden kérdésre ez, hogy Krisztusban.
Igen, ezt a mi gyerekeink is szokták csinálni, kérdezgetem őket, és akkor mondja, hogy Isten. Nem. Jézus. Nem. És akkor valami más. De most jó a válasz.
Nem lehet nagyon mellé.
Igen. Igen.
Egy dolga lehet, hogy most már kérdezik, és most miben vagy?
Igen. Szóval minden élet Krisztusban volt. Krisztus által volt, most ezt nem rajzolom fel külön, de majd visszatérek itt, hogy ez miért fontos. Jó, ezek alap dolgok, ezeket tudjuk. De szeretném mégis feleleveníteni. Na akkor néhány újabb igeverset osztok. Róma 14.17. Mondjuk itt ez a blokk még nem olvasott, úgyhogy ezt Áronnak adom. Róma 14.17, aztán Ésaiás 14.12-14-ig.
Ez legyen a Marci, amelyik egyszer
akkor. Ésaiás 14.12-14-ig. Aztán János 12.31. Marcsikának nincsen bibliája.
Az tudunk neki adni.
Majd akkor adnak. Jó, addigra majd kikeresed. És akkor Lukács 4, 5-től 6-ig, az pedig István. Még te nem olvastál, ugye? Jó. Akkor... De János 12.31-et. Igen. Jó? Na, akkor kezdjük azzal a kérdéssel, hogy hol volt, tehát itt ennél a kezdetnél tartunk, hol volt Isten királysága? Vagy értelmezhető egyáltalán ez az Isten királysága fogalom?
A mennyekbe helyezte a király
székét. Igen. Jó, jó válasz. Na, olvassuk fel ezt az igét, jó? Amit kiadtam, Róma 14-17.
Egyesek tudni vélik, hogy az Orion csillag kép felé van az.
Igen.
Mert az Istennek országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm.
Uh-huh. Köszönöm szépen. Egy picit pontosítanék rajta. Más fordítások... Igen, mert más fordítások ezt úgy adják vissza, hogy igazság, békesség és öröm szent lélekben. Tehát, hogyha egy kicsit lerövidítem a mondatot, kiveszek belőle egy pár felesleges szót, idézőjelben mondom, hogy felesleges szót, akkor azt kapom, hogy az Isten királysága szent lélekben. Tehát az Isten királysága a szent lélekben van. Hol van a szent lélek? Ahol Isten van. És hol volt a szent lélek? Mindenhol, nem? Tehát mondhatjuk azt, hogy ez az egész itt, ez a mindenség, ez Isten királysága volt. Egyet tudunk ezzel érteni? Hogy minden Isten királysága volt a teremtéskor. Tehát nem korlátozódott egy pontra az Isten királysága, hanem minden az Isten királysága volt. De ugye tudjuk, hogy történt egy nagy törés, és most erre szeretnék rátérni, amiatt ezt az egészet felidéztük. Megjelent a lázadás. Hol jelent meg ez a lázadás? Hol jelent meg ez a törés az Isten királyságában? Olvassuk fel, Ésaiás 14, 12-től 14-ig.
Miként estél a láz égről fényes csillag, hajnal fia, levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te azt mondád szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felhívok hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magassághoz.
Magasságoshoz. Na, ebben most több minden is van. Az első kérdésem ezzel az igével kapcsolatban, hogy hol jelent meg a lázadás?
Egy angyal szívében.
Így van, Lucifer szívében jelent meg. Ebből a fordításból nem jön át, de az a hajnal fia, az a fényes hajnalcsillag más fordításban úgy van, hogy Lucifer. Utána latinból vették át. Tehát itt valahol megjelent egy sötét folt. Egy fekete lyuk, úgy is mondhatjuk, igen. Ahol többé nem volt ott Isten királysága. És mi volt Lucifernek az elképzelése ezen ige alapján? Mit akart ő létrehozni?
Egy másik
királyságot.
Ez legyen az
övé. Igen, de lényeg az, hogy egy alternatívát akart ahhoz képest, mint amit Isten létrehozott önmagában. És ő egy olyan királyságot akart, ahol... Hát Rózsa mondta ezt legjobban, tehát egy ilyen fekete lyukat akart létrehozni itt Isten királyságában. Ahol ő uralkodik. Ahol nem Isten uralkodik, ahol nem a Szent Lélek uralkodik, hanem Lucifer uralkodik, vagy az én uralkodik. Hol alapítottam meg végül ezt a királyságát? Az emberben és a Földön, így van, ezekről szólnak azok az igék, amiket kikerestünk. János 12.31, azért olvassuk el.
Most van e világ károsztatása, most vetetik ki e világ fejedelmet.
És a másik az pedig... Ugye mondom, Lukács 4:5-6.
Majd felvihent az ördög egy nagy magas helyre. Megmutatta neki ebből minden országban egy szemkillantásban. És mondta neki az ördög, neked adom a hatalmat, és ezeknek dicsőségét, mert nékem adott, és annak adom, akinek akarom.
Tehát akkor egyetértünk abban, hogy Lucifer az ő királyságát ezen a földön állapította meg, ő lett a világnak a fejedelme, ennek a világnak a királya. És ez a föld jelen, vagy Sátán királyságává vált. Ez nem túl jól hangzik, de a Biblia ezt mondja. Na most, azáltal, hogy itt ezen a földön Sátán királyságát megalapította, milyen állapotba került az ember Istenhez képest? Keressünk ki néhány igét. Többet is kereshetnénk, de most csak nagyon-nagyon röviden akartam összefoglalni. Ésaiás 59:2. Van Bibliátok, fiúk? Jó, akkor Balázsnak 59, Ésaiás 59:2. Barninak pedig Efézus 2:12. És Noéminek pedig Efézus 2:1-5. vers. Jó? Igen, majd mindjárt a következő az nagy zövé lesz. Hogy? Neked az Efézus 2:12. Jó? Neked az Efézus 2-ből az első és az ötödik vers. Jó? Tehát az a kérdésem, hogy milyen kapcsolatba került az ember Istennel? Rossz, így röviden igen. Ettől azért még egy kicsit árnyaltabban is tudunk válaszolni. Hogy? Igen. Na nézzük meg, hogy miket mondanak ezek az igék. Ésaiás 59:2 akkor.
Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezik el hozzáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatok.
Na ez alapján mit tudunk mondani?
Elválasztatok.
Így van, el van választva Istentől. Na most ezt egy kicsit bővebben. Akkor Efézus 2:12. Nem, az majd utána jön, Barni. Ja igen, te akartad mondani.
Jó. Abban az időben Krisztus nélkül vadak voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók, reménységetek nem valók, és Isten nélkül valók voltatok a világon.
Köszönöm szépen. Mit mond ez az emberről? Az ember állapotának? Krisztus nélkül valók, és Isten nélkül valók, reménységünk nem volt. Szóval az, hogy rossz, az enyhe kifejezés. Még erre is rá lehet tenni egy lapáttal, hogy végül is milyen állapotban volt az ember, hogyha felolvassuk Efézus 2-ből az első és az ötödik verset. Szóval milyen állapotban voltunk mindjárt?
Halott.
Halott. halott állapotban voltunk, szóval elválasztva Istentől, elszakadva tőle, Isten nélkül voltunk, kirekesztve, halott állapotban. Na most, hogyha visszatérünk ahhoz a gondolathoz, amit az elején megkérdeztem, hogy hol van az élet? Krisztusban van az élet. Itt, Sátán királyságában. Itt. Milyen állapotban van az ember? Krisztus nélkül ott nincs élet. Akkor hogy lehet, hogy mégis élünk? Igen, keressünk ki egy igét. Így van. Cselekedetek 17, 25, 27. Attila, megkérhetnénk. Cselekedetek 17, 25. és 27. vers.
Sem emberek meg kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő állt mindeneknek életet, leheletet és mindent. 27. vers pedig, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jó lehet bizony nincs messze egyikünktől sem.
Szóval igen, ez úgy összefoglalja az, amit Rózsa mondott, hogy igen, hogy az Isten ad életet, leheletet, mindent. Azért, hogy hát, hogyha kitapogathatnánk őt, hogy talán megtaláljuk egy rövid időre, mesterségesen, mint egy lélegeztető géppel fenntartja az életünket, de ez nem egy természetes dolog. Ez egy ideiglenes, kegyelmi állapot arra, hogy megtaláljuk az Istent. És most rá szeretnék egy kicsit már térni arra az igére, amit hoztam nektek, mert ez idáig csak ismétlés volt. Felvázoltam a képet. Mi Sátánnak a fő foglalkozása? Köszönöm szépen, pont erre gondoltam. Sok mindent lehetne mondani, de pontosan erre gondoltam. Hogy mennyire főfoglalkozásként űzi ezt, Jelenések 12:10-et szeretném kikeresni, majd erre még visszatérünk, úgyhogy most csak egyetlen egy szót szeretnék belőle felolvasni, pontosabban egy részt. Így van, azt mondja Jelenések 12:10, hogy ami atyánk fénynek vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Tehát valaki valamit éjjel-nappal csinál, akkor állandóan azt csinálja. Mondhatjuk, hogy ez az ő fő foglalkozása, hogy vádoló. Na most, miért vádolja Sátán ezeket az embereket? Először is kiket vádol? Azokat, akik itt vannak? Tehát azokat vádolja, akik a Sátán királysága alatt vannak, teljesen halottak, bűnben élnek.
Mindenkit már át akartak menni.
Ezt mondja az igaz, hogy mindenkit vádol?
Azt mondja, hogy a testvéreket, Krisztus testvéreit
vádolja. Azt mondja, hogy a mi atyánk fiait vádolja. Miért őket vádolja?
Mert őket Krisztus magának igényli.
Na, keressük ki Jób könyvéből az első fejezet 6-tól 11. versét. Picit hosszabb rész, kivállalja. Jób első fejezetéből a 6-tól 11. verset. Ez egy trükkös kérdés, mert nincs benne egyértelmű az igében, ki kell találnunk.
Mi a kérdés?
Miért vádolja Sátán az Isten gyermekeit, vagy a mi atyánk fiait, így mondja? Hát lehet, hogy mind a kettőre.
Nem kell megmondani.
Majd azt, hogy mivel vádolja, ez egy következő kérdés, jó? Először azt akarjuk kideríteni, hogy miért vádolja, mi ennek a... Mire megy ki a játék?
Hogy elvitassa őket. Jó, mennyi?
Jó.
1, 6, 7.
Igen, első fejezet, Jób első fejezet, 6-tól 11. vers.
Többet
Történt pedig egy napon, hogy eljöttek az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, és eljött Sátán is közöttük. És mondta az Úr Sátánnak, amint jött is Sátán az Úrnak, mondván, körülkerültem és át meg átjártam a földet. És mondta az Úr Sátánnak, észreveted-e az én szolgámat jogot, bizony nincs hozzá hasonló a földön, fetetetlen igaz Isten félő és bűnbűlölé. Felele pedig az Úrnak a Sátán is mondta, ha vagy ok nélkül féli Jób az Istent. Nem te vetted ékül őt magát, házát és mindenét, amilyen van? Keze munkáját megáldottad, majhája igen elszaporodott a földön. De bocsássak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem áldozz én meg téged szemtől szembe téged.
Na megvan a választ.
Na?
Bizonyítékot szerezzen az Isten ellen.
Nagyon jó. És bizonyítékot mire?
Hát arra, hogy nem jól csinálja.
Az Úrában nem jó. Jobb az ő királyság.
Köszönöm szépen, pontosan. Tehát tulajdonképpen önmagát akarja igazolni. Hogy van létjogosultsága ennek a fekete lyuknak ott. Hogy igenis az alternatív királyság az, az kell, hogy működjön, mert az Isten útja az tarthatatlan. Ezért vádolja őket. Tehát, hogyha van itt egy szív, ami már elkezdte keresni Istent, és akarja őt követni, akkor Sátán keres rajta ilyen foltokat, és azt mondja, hogy nézd csak, az ott az enyém, meg az is az enyém, tehát ő nem a tiéd. Tehát nekem van igazam. Ezért vádolja, mert milyen helyen vannak vádolók, vagy mihez kapcsolódik ez a kifejezés, hogy vádoló, vagy vád? Bírósághoz, igaz? Bíróságon tárgyalások vannak, perek vannak, egy eldöntendő ügy van. Itt az eldöntendő kérdés, hogy most Sátánnak és az ő elveinek van-e létjogosultsága a világegyetemben. És Sátán vádolja az Isten gyermekeit, de nem az Isten gyermekei miatt vádolja őket, hanem önmagát akarja igazolni általa. Az ő királyságát akarja ezzel igazolni, az ő uralmát. Természetesen ennek ránk nézve is súlyos következményei vannak, de még mielőtt erre rátérnénk, felteszem a kérdést, hogy mi alapján vádolja az Isten gyermekeit? Keressünk egy igét, 5 Mózes 27-26. Ki megtalálta, az olvashatja.
Átkozott, aki meg nem tartja a törvénynek igényét, hogy cselekedje azokat, és mondja az egész nép, amen.
Így van. Tehát azt mondja, hogy átkozott, aki nem tartja meg a törvénynek igényét. Pál apostol még hozzáteszi, hogy átkozott, aki nem marad meg mindabban, amik megirattak a törvényben. Tehát akkor mi az alapja a vádolásnak? Így van, az Isten törvénye képezi az alapot, és hogyha valaki eltér ettől, akkor azt mondja, hogy itt nincs appelláta. Ez van. Mondhatnám úgy is, hogy a bűn. Na most ez mit jelent ránk nézve? Keressünk ki két igét. Igen, nagyon sírálmas a helyzet. Keressünk egy igét Júdás leveléből, a 9. verset, ez csak egy fejezetből áll. Tehát Júdás leveléből a 9. verset, illetve Példabeszédek 28:9-et.
Írtam a gyülekezetnek, de ott lefészt,
aki... Nem, János levele, Júdás levele.
Jó, bocsánat, elnézést jelenti. Pedig Mihály arkangyal, amikor az ördöggel vitatkozva Mózes teste felett vetélkedett, nem mehet arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondd el, dolgálja meg téged az Úr. Elnéztem.
Semmi gond. Na, álljunk meg itt egy pillanatra. Mi történt itt? vissza tudja idézni valaki, hogy miről szól az egész, hogy hol, mikor volt ez, miért?
Mózes feltámadása. Ugye hát amikor Jézus magával akarta vinni Mózest a mennybe.
Igen.
Akkor a sátán megjelent, hogy igényli, mert hogy vétkezett.
Így van. Pontosan azt tette, amiről eddig olvastunk. Vádolta. Vádolta, hogy nincs Istennek hozzá joga, mert vétkezett. Ugye ráütött a sziklára, amikor szólni kellett volna hozzá. És emiatt nem mehetett be Kánaán földjébe, hát most milyen jogon akarja őt feltámasztani?
Gyilkos volt az is.
Hát úgy összességében, igen. Tehát, hogy tehát a feltámadás
igen.
A ténye volt ott a probléma.
Igen. És azt olvassuk, hogy még Mihály arkangyal sem ment, mert káromló ítéletet mondani rá, vagyis nem mondhatta neki azt, hogy hát, hogy nincs igazad. Szóval a sátánnak jogosak voltak a vágyai. Tehát sátán jogosan igényel bennünket prédájaként. Ez elég súlyos dolog.
Akkor
és akkor...
Jézus volt, vagy Mihály volt?
Hát ugyanaz.
Mikál azt jelenti Mihály, görögül Mikája. Igen, aki olyan, mint Isten.
Igen, csak hogy ő akkor most ebben
van. Judás levelében azt olvassuk, hogy Mihály az angyalok fejedelme, vagyis az arkangyal azt jelenti, hogy az angyalok fejedelme. Ha ezt összevetjük másik évvel, akkor aki olyan, mint Isten, az kicsoda olyan, mint Isten. Hát, hogyha a zsidókhoz írt levélből elolvassuk azt az ígét, ott van, hogy Jézusson mondja ezt, hogy aki az Isten dicsőségének visszatükröződés és az ő valóságának képmása. És ő róla mondja, hogy ő az angyalok fejedelme. Ő neki vannak angyalai, akiknek parancsol. Ő az ő... szintén zsidókhoz írt levélben mondja, hogy mikor behozza az első születét a világba, akkor ezt mondja, és imádják őt az Istennek minden angyalai. Tehát az angyalok engedelmeskednek neki, hódolnak neki. Tehát ő az angyalok fejedelme is. De sok más ilyen bizonyíték is van. Tehát ez a Mihály, azon kívül maga Jézus mondja, hogy amiként az atya megeleveníti, akiket akar, azonképpen a fiú is, akiket akar, megelevenít. Tehát nyilván Mihály arkangyal nem az atya volt, Jézus volt. Ő az, aki megelevenítette Mózest is, elvitte magával. Szóval visszatérve ehhez a témához, elég rossz helyzetben vagyunk. Tehát sátán jogosan igényel bennünket prédájul, és még ezzel nem merül ki a dolog, míg Istennel szemben sem vagyunk túl jó paszban. Hogyha elolvassuk Példabeszédek 28-ból a 9. verset. Felfogtuk? Még egyszer olvasd el, kérlek.
Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálható.
Tehát, hogyha valaki nem engedelmeskedik a törvénynek minden egyes ponton, azt mondja, hogy annak a könyörgése is utálatos. Hogyha valakinek utálatos a könyörgés, az imádsága, azt meghallgatja az Isten. Emlékeztek, hogy mit mondott a vakon született ember a tárgyalásakor? Hogy mivel érvelt? Pontosan. Azt mondta, hogy hát, hogyha bűnös lenne, akkor nem hallgathatnám meg az Isten, hogy ilyet tegyen, mert bűnös embert nem hallgat meg az Isten. Pontosan erre az ígére hivatkozott, Példabeszédek 28:9-re. Tehát, hogy nem csak, hogy sátán igényel minket prédájaként, az Isten sem hallgathat meg minket. Szóval egy teljesen reménytelen állapot. Rengeteg akadállyal nézünk szembe. Mégis egy lehetetlen helyzet. És most szeretnék rátérni arra az ígére, amin elgondolkodtam. És ezt szeretném felolvasni most. Először megkérnék valakit, hogy olvassa fel, aztán majd fel fogom olvasni egy másik fordításból. Kolossi levél második fejezetéből, 13-tól 15. vers.
És titeket, akik voltak halátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmények életlenségében, megelevenített együtt ő vele, megbocsátta minden bűnöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, oda szegezvén azt a keresztvára. 15 is?
Igen.
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt minél rajtukatban.
Köszönöm szépen. Egy másik fordításban is szeretném felolvasni, ezt a revideált Károlyból olvasom. És titeket, akik halottak voltatok a bűnökben és testetek körülmetéletlenségében, vele együtt megelevenített és megbocsátotta minden bűnünket. Eltörölte az ellenünk rendelkezéseivel minket terhelő adós levelet, félretette az útból, és oda szegezte a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten. Nagyon tetszik nekem ez a fordítás, és azt gondolom, hogy helyesen adja vissza ennek a tartalmát. Tehát történt valami, most ebben az igében nincs benne minden, de ezt hozzáteszem én a többi ig alapján, amit már szerintem tudtok. Isten belenyúlt ebbe a világba, nem tudok jól rajzolni, de talán értitek, hogy miről van szó. Látja mindenki?
Nem tudom az.
Igen.
Ja.
Ha, hogyha ide azt írom, hogy élet. Szóval az Isten valamit csinált. Igen, egy dolgot kihagytam még ebből az ábrából, amit fel is olvastunk. Szóval volt itt egy nagy probléma, ezt nem rajzoltam még fel, de hogy az Isten számára elérhetetlenek voltunk. Ez volt a probléma. Tehát Sátán a vágyaival körülvett bennünket. Azt olvastuk, hogy el vagyunk választva az Istentől. Tehát ez, ami elválaszt bennünket, ez a bűn. Vagy az elesett természet, ami nem tud engedelmeskedni Istennek, amiket fel is olvastunk. Szóval Isten nem tudott kívülről megoldást hozni nekünk, és belülről kellett valamit csinálnia. És azt olvassuk itt Kolossi levélben, hogy valahol, vagy valamilyen helyen hozta el nekünk ezt a megoldást. A kereszten is, igen, nem olvastuk el az előző verseket, itt végig Krisztusról beszél. Tehát Krisztusról beszél, ő az, aki elhozta ebbe a világba az életet. Behozta Isten királyságát kívülről. És rés tört ezen a áthatolhatatlannak tűnő pajzson. És azt olvassuk, hogy bennünket, akik megvoltunk halva bűnökben és testünknek körülmetéletlenségében, vele együtt, tehát itt Krisztusról van szó, vele együtt megelevenített, tehát már nem vagyunk abban a halott állapotban, mint amiben a Sátán királyság alatt lévők vannak, megbocsátotta minden bűnünket, Tehát ez a válaszfal, ez már itt nem érvényes. Azt mondja, hogy eltörölte az ellenünk szóló rendelkezésével minket terhelő adós levelet. Ez, ami alapján vádolt bennünket a sátán. Félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára. Szóval az adós levél, az oda van szögezve. Mondom, nem tudok jól rajzolni. Képzeljétek oda. Jó? És azt mondja, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten. Mi is történt? Ez egy fantasztikus dolog, de hogy is történt ez? Hogyan hat ez ránk? Úgy elgondolkodtam azon, hogy igazából sátán vágyai mi alapján működtek? A törvény alapján működtek, az alapján, hogy mi bűnös cselekedeteket hajtunk végre, olyan dolgokat teszünk, amik ellentétesek Isten törvényével. De sátán ezekre tud hivatkozni, hogy miért tartozunk hozzá. Na most, azért kezdtem ezen gondolkodni, megmondom nektek, azért kezdtem ezen gondolkodni, mert hallgattam több ilyen előadást, meg más keresztényeknek a megközelítését ehhez a témához. Azt éreztem, hogy azok az érvek, amiket mondanak, azok gyengék. Tehát, hogyha én sátán helyében lennék, akkor nekem ezek semmit nem jelentenének. Megmondom, hogy mire gondolok. Tegyük fel, hogy mondjuk Rózsával lehet ilyet csinálni, úgyhogy téged pécizlek ki most. Tegyük fel, hogy te keresztbe teszel nekem valamit, jó? Valami rosszat csinálsz velem. Jó, mondjuk kiszúrod az autón kerekét. És aztán én beperellek téged, hogy tehettél ilyet, és hogy fizessél nekem kártérítést. És nincs mondjuk pénzed, nem tudod kifizetni, és ezért börtönbe kell kerülnöd.
Na. Egy napra fiatalkorú gyereknél.
És azt mondod, hogy hát te nem tudsz börtönbe ülni, de hogy itt van a fiad, aki majd leüli helyetted ezt a börtönbüntetést, és hogy majd ezzel megoldod a problémát. Tehát, hogy neked van valaki, aki majd ezt helyetted leüli ezt a börtönbüntetést, és megoldja a problémát. Na most, hogyha én nagyon rossz indulatú vagyok, és miért ne lennék az?
Azt mondom, hogy nem kell nekem az.
Hát azt mondom, hogy hát, ha akarod, beülteteted a fiadat a börtönbe, de hát nekem az autón kerekét kiszúrtad, és ezért kártérítést kell fizetned, szóval engem ez teljesen hidegen hagy. Nem tudom, értitek, amiről beszélek? Tehát pusztán az, hogy most valaki más is szenved, most, hogyha ezt sátánra átvetítem. Sátán azt mondja, hogy mi vétkeztünk. Isten azt mondja, hogy jó, méltó a halálra, de én megbüntetem helyette az én fiamat, és ő fog meghalni. És sátán meg rög a markában, hogy hát tök jó, hát Isten még a saját fiát is megölte, de attól még az ő szíve is bűnös marad, rajta ez nem segít, akkor is az enyém. Ez nem változtat az állapotán.
Ha tényleg nem változtat az állapotán.
Pontosan. Úgy, csak hogy egy másik gyakorlati példát mondjak, ami úgy nálunk ez szokott lenni, hogy hát van úgy, hogy a gyerekek valami dacoskodni kezdenek, és akkor hát most a kislányom szokott néha ilyet mondani, hogy hát, hogyha nem csinálod ezt vagy azt, akkor nem fogok a hóemberemmel együtt aludni. Hát a hóember a kedvence is. Tehát, hogy olyas valamit mond, ami neki rossz igazából, nekem az teljesen érdektelen, vagy szóval nekem azzal nem tud ártani, de azt gondolja, hogy most ezzel milyen rosszat tett. Értitek? Tehát, hogy neki azzal nem lesz jobb, csak rosszabb lesz, és nem oldja meg a problémát. Hogy az Isten ilyen megoldást hozott nekünk? Vagy valami többet?
Hát itt jön be a képbe az, ami ugye nincs benne a törvény számításában.
És ezen gondolkodtam el, hogy mi az, amit igazából Jézus tett, hogy hogyan törölte el ezt a kézírást, ezt az ellenünk szóló kézírást. Mert azt mondja, hogy ezt a kereszten csinálta. Ezt nem akkor csinálja, amikor te szerződést kötsz vele. És azt mondja, hogy ő benne meghaltatok, vagy vele együtt feltámadtatok, és megbocsátotta minden bűnünket. Hogy ez valami olyan dolog, ami... Ja igen, és hogy még azt is hozzáteszi, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket. Hát Sátán nem egy buta valaki. Tehát, hogyha valami olyas valamit csinált, hogy ilyen jogi malőr lett volna az egész, hát akkor az annak semmi értelme. Akkor Sátánnak a vágyai továbbra is állnak, de ahogy olvastuk is, még egyszer szeretném felolvasni Jelenések 12:10-ből az egész verset most. És hallottam nagy szúzatot az égben, ami ezt mondja, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiának vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Ez ugyanaz, mint amiről Kolossi levél beszél, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket, diadalmaskodott rajtuk, nyilvánosan pellengér állította őket, tehát amíg Sátán eddig mondta, hogy ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ilyen vád, olyan vád, amolyan vád, akkor azt mondta Isten neki, hogy mostantól fogva csend. Ezek a vádak többé nem érvényesek. Tehát, hogyha továbbra is érvényesek lennének ezek a vádak, akkor nem tudná őt elhallgattatni. Lehet, hogy Krisztussal szemben el tudná hallgattatni, mert Krisztus nem vétkezett. De itt a bennünket érintő vádakról van szó. Értjük ezt? Uh-huh. És ezen gondolkodtam el, hogy tényleg a keresztben van a titok. A keresztben van az Isten megoldásának a titka. Ha Jézus nem halt volna meg ott a kereszten, akkor Sátán továbbra is vádolhatna bennünket. És nem azért, mert úgymond ő ült helyettünk a börtönbe, és letöltött a mi büntetésünket, ez nem segítene rajtunk. Nekünk nem a büntetésünk elengedésére van szükségünk, hanem arra van szükségünk, hogy kikerüljünk ebből a bűnös, ebből a halott állapotból. És azt írja a 2 Korintus 5:21-ben, ezt keressük ki. Aki megtalálta, olvassa. És utána a következőt lehet valakinek keresni, Filippi 2:8. Köszönöm. Tehát azt mondja ez ige, hogy Isten bűnné tette őt értünk. Hát amikor Jézus ott a kereszten volt, akkor így kiáltott fel, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Tehát ugyanabban az állapotba került, mint amiben mi vagyunk, Isten nélküli állapotba került. És ebben az állapotban minden ember engedetlenné válik. Önzővé válik. És Jézusról pedig az ellenkezőjét olvassuk, hogyha megtalálta valaki Filippi 2:8-at. Tehát mit olvasunk róla, hogy ő hogyan viselkedett, még a kereszten is? És?
Engedelmes
volt. Engedelmes volt. Tehát magyarul ő Isten királysága alatt volt ott a kereszten is. Értjük? Mert Isten királysága az, ahol Isten uralkodik. Sátán királysága az, ahol az én uralkodik. Az nem veti alá magát senkinek, csak önmagának, csak az énnek. De Jézus ott a kereszten Istennek vetette alá magát, Istennek engedelmeskedett, még akkor is, hogyha ez az életébe került. És ezzel rés tört ott azon a pajzson, azon a bűnös állapoton, ami el van választva Istentől, ő abból az állapotból volt engedelmes. De még ez sem segítene rajtunk önmagában, mert kellett még egy dolog. Ami Jézust illeti, ő olyan állapotba került, mint ő maga is. El lett választva Istentől. De ő engedelmes volt. Sátán vágyai helyt állnak Jézus életében. Vádolhatta őt valamivel is, Sátán? Engedetlensége? Nyilván nem. Na most beszél itt egy adós levélről. Azt mondja a 14. versben, hogy eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adós levelet. Miről van itt szó? Mi ez az adós levél? Mi ennek a tartalma? Valaki meg tudná egy szóval mondani? Nem.
Kinevegyenlített tartozásnak a bizonyítéka.
Aha. Igazából minden válasz jó, de egy másik szót várok. Mi alapján van ez a tartozás, vagy mi alapján vannak ezek a vádak? A törvény. A törvény szerint. Amikor Jézus találkozott ezzel az adóslevéllel, ami felsorolt ezeket a tételeket, akkor mit talált az adós levél? Volt neki kiegyenlítetlen tartozása? Jézusnak? Mindennél pipa, 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 ez is megvan, ez is engedelmes volt. Nem azért, tehát sok keresztény úgy gondolkodik erről, hogy Jézus úgymond kifizette helyettünk a büntetést. De ő nem a büntetést fizette ki helyettünk, ő az engedelmességet fizette ki helyettünk. Ő volt engedelmes. Az ő élete megfelelt annak a listának, azoknak a tételeknek.
Nem volt adóssága,
így van. Sátán őt egyetlen ponton sem tudta vádolni, hogy na nézd csak, ott az az egy kis pontocska, ott hibáztál, ott vétettél, ott az enyém vagy. Nem tudta rábizonyítani. Egyik ponton sem. És azt mondja, hogy ezért, mivel ez az adós levél, ez az ő életében, ez tártalanná vált, azt mondja, hogy félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára. Ennek többé nincsen terhelő bizonyítéka az ő életére nézve. És azt mondja, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, és nyilvánosan pellengérre állította őket. Tehát azok a vádak, amiket Sátán eddig felsorolt, hogy Ez ezért bűnös meg, csak hozd őt ilyen helyzetben, majd megátkozz téged, majd meglátod, hogy az ő szíve is olyan. Jézusnál ezek a vádak, ezek mind a földre hullottak. Ez volt Sátánnak a fegyvere. Ezek a vádak, amivel azt mondta, hogy te is bűnös vagy, meg te is bűnös vagy. Ezekkel vádolt a Sátán az Isten gyermekeit, és ez volt az ő fegyvere. És Jézus azt mondja, hogy lefegyverezte őt. Elvette az összes fegyverét, nem volt többé, mivel vádolni a Sátánnak a bűnös embert. Mert Jézus ott egy bűnös ember volt ott a kereszten. Talán nem szoktunk így gondolni rá, de Jézus ő egy bűnös ember. Így mondja az ige, hogy bűnné tette őt, értünk. Ember volt, és bűnné tette őt. Tehát egy bűnös emberré tette őt Isten ott a kereszten, aki mégis engedelmes volt. Tehát Sátán nem talált hibát egy bűnös emberben. Döbbenetes. De hogyha ezt nem értjük meg, akkor nem tudunk mi sem hinni, mert mi is bűnös emberek vagyunk. És hogyan tudjuk akkor azt elhinni, hogy Sátánnak nincsen vágya ellenünk, hogyha nem hiszük azt, hogy Jézus ő bűnös emberként nem volt vádolható semmivel. Pedig ez az igazság. És lefegyverezte Sátán vágyait. És azt mondja, hogy nyilvánosan pellengérre állította őket. Az egész világegyetem előtt bemutatta, hogy Sátán vágya, vagy Sátánnak a kezdeti igénye arra, hogy egy alternatív királyságot, egy lázadó királyságot hozzon létre, az teljesen tarthatatlan, szükségtelen, és nincs ennek semmilyen létjogosultsága. Ez bizonyította ott Jézus nyilvánosan a kereszten, hogy a bűnnek nincsen létjogosultsága a bűnös ember életében. Na most hogyan segít ez nekünk? És igazából csak egy aprócska mozzanat az egész. Az, hogy az Isten királysága, Jézusnak az élete belénk kerül. És hogyha Jézusnak az élete bennünk van, ez egy olyan élet, amiben Sátán vágyai leomlottak, amiben nem tud, amit nem tud többé vádolni. Ezek itt szívek, ember szívek. És ez a királyság, ez belekerül ember szívekbe. És azokban a szívekben leomlik a válaszfal. Ez számomra nagyon, nagyon nagy áldás volt, mikor ezen elgondolkodtam, és ezt jobban megértettem, hogy Sátán nem vádolhat bennünket, Sátán nem vádolhatja többi az Isten választottait. Mint itt Jelenések könyvében ír, hogy ami atyánk fénynek vádolója levettetett, hogy az Istennel szemben többé nincsen fal, nincsen az a burok, ami elválasztana tőle, hogy a mi könyörgésünk az nem utálatos többi az Isten előtt. Hogy ő meghallgathatja a mi könyörgésünket Jézus Krisztusban. Ezt jelenti az ő nevében imádkozni.
De ez azt is jelenti, hogy levettetett, nem? Tehát, hogy a mennyben többé neki már soha nem, tehát nem hiszi el senki, amit mond, mert hogy ott egyértelmű,
igen,
hogy csendbe kell lennie, tehát, hogy ott nincs már szólási joga sem.
Igen.
De hogy lent a földön még megpróbálja elhitetni azokat, akiket tud.
Ez így van. Megpróbálja elhitetni őket, sőt, még ennél is többet tesz, mert még ellen is áll. Úgy, ahogy Mózes testénél is vetekedett, vitatkozott. Elkezdett vitatkozni, hogy hát ehhez nincs joga.
Mondjuk akkor még egy más
pozícióban. Más pozícióban volt, de azért, mivel Sátán ebben nem akar belenyugodni, azon kívül hát most is arra hivatkozik, hogy hát most is követnek el bűnöket. Az Isten gyermekei most sem teljesen hibátlanok még. Ezért van, ő úgy gondolja, hogy még van jogalapja arra, hogy továbbra is vádolja az Isten választottait. De hogyha az az élet van bennünk, ami Jézus Krisztusban volt, hogyha az ő meghalt és feltámadott élete van, amiben ezek a vádak, ezek leomlottak, ami teljesen engedelmes volt, akkor bennünket sem tud vádolni. Akkor hit által áttörhetjük azt a falat, ami megkötöz, ami bezár bennünket, ami elzár Istentől. És mi is ugyanúgy diadalmaskodhatunk ezeken a fejedelemségeken és hatalmasságokon, ahogy Jézus diadalmaskodott rajtuk. Nem tudom, hogy át tudtam úgy adni, de gondolkodjatok ezen, tanulmányozzátok ezt az igét, ízlelgessétek. Most szűkös az időnk, felét se tudtam elmondani annak, amit úgy igazán, úgy magamnak átéltem ebből, de olvassátok ezt is, és gondolkodjatok róla, hogy mit jelent számunkra a kereszt, mit jelent számunkra Jézus Krisztusnak a győzelme, amit ott a kereszten megnyert értünk. Hogy bennünket olyan sokszor, én azt gondolom, hogy olyan sokszor, ha elcsüggedünk, akkor valójában Sátán vágyaival találjuk magunkat szembe, hogy vádolja a lelki ismeretünket, hogy na látod, te vagy az Istennek a gyermeke, hát már megint elbuktál, hát nem vagy te se jobb, mint a többi.
Ezért van nagy jelentőségünk útvacsorának szerintem, illetve annak, amikor azt mondja Krisztus, hogy az ő halálára emlékezzünk, tehát hogy nem a születésére,
igen.
A születésére emlékezzünk, hanem arra, hogy meghalt.
Igen, az úrvacsorának is, és mind arra való emlékezésnek, amit Jézus Krisztus értünk tett, azok az ígéretek, mert Sátán most is vádolni próbálja az Isten választottait, de az Isten szemében ezek a vádak, ezek már leomlottak. Hogyha te életedben Jézus Krisztus van, hogyha az ő királysága kiterjedt a te életedre, akkor Sátán vágyai leomlanak, akkor nem tud többet téged vád alatt tartani. És ezt hitben mi megragadhatjuk, ezt az igazságot, és ez valóság lehet számunkra.
És az embernek sem kell önmagát vád alatt tartani.
Igen. Bár azt gondolom, hogy amikor az ember önmagát vádolja végeredményben, azok is Sátán vágyai, csak a lelki ismeretén keresztül úgy tünteti fel, mint hogyha te magad vádolnád magad.
De hogyha nem vádol, akkor a lelkiismeretünk, akkor a bizodalmunkon is.
Így van.
De ez nem azt jelenti, hogy most el kell hallgatni a lelkiismeretünket.
Pontosan, a hanem hitben.
Szerintem a vád is, tehát a bűnismeret, az két külön dolog. Nem? Tehát az, hogy én tudom, hogyha mondjuk hülyeséget csinálnak éppen, vagy rádöbbenek utólag, meg az, hogy vádolom magam miatta.
Igen, köszönöm, hogy ezt hozzátetted, mert ez tényleg fontos. Ahogy említettük is, hogy az az élet, ami Jézus Krisztusban volt, az engedelmes volt, mint halálig. Tehát amikor mi nem egyszerűen a vádaktól akarunk megszabadulni, hanem mi oda akarunk visszatérni, ide az Isten királyságába. És nem ebben a burokban akarunk tovább élni. És akkor még egy igét csak idézek, 1 Korintus 15-ből, és ezzel szeretném befejezni. Ezt nem írtam ki magamnak, úgyhogy muszáj vagyok kikeresni. 1 Korintus 15-ből, a 24-től, mondjuk 24. vers, és utána pedig a 28. Tehát 1 Korintus 15, 24 és 28. Valaki felolvasná? Oszkár, megvan neked?
Igen. Azóta a vég, amikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. 28-as, mikor pedig minden halálja vettetett, akkor maga a fiú is halálvettetik annak, aki neki minden halálvetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.
Felfogtuk ezt? Tehát azt mondja, hogy amikor a vég, mindennek a vége, az egész történelmnek, a földi történelmnek, meg a bűntörténelmének a végén, Krisztus átadja az országot az Istennek és Atyának. Tehát ebben a burokban lévő országot, ez most Krisztus országa itt, amit itt elkezdett építeni. És nyilván nem fog mindenki itt megtérni, de egyszer majd eljön felhőkkel, és akkor ezt az egészet itt eltörli. És akkor mi lesz? Visszáll az eredeti rend. Az Isten lesz minden mindenekben. Tehát a válasz ez, hogy nem a bűnre keresünk mentséget, hanem az Isten iránti engedelmességet keressük. Tehát szó nincs arról, hogy most akkor én a bűneimnek a takargatására, akkor nem születtem újra. Hogyha valaki így gondolkodik, hogy most én vétkezek, és akkor jaj, de jó, mert akkor van szószólóm, és akkor mint egy mentséget találok a bűneimre, az ember valójában nem ismerte meg Krisztust. Mert annak még mindig testi gondolkodása van. Hát és testi gondolkodás az nem akar engedelmeskedni Istennek, hanem nem is tud.
Tehát most a legnagyobb lehetőséget kaptunk ezzel, hogy Jézus azt mondta, hogy elküldte a lelkét. Hát ezáltal gyakorlatilag a sátánnak a királysága, tehát megvan minden eszköz arra, hogy ő rommá legyen.
Így van.
Bennünk.
Bennünk, meg a környezetünkben is. Így van.
Csak ugye az a legnagyobb probléma, legalábbis általában én legalábbis azt tapasztaltam, hogy tehát ez nem tudatosul. Tehát az, hogy Krisztus által ez a győzelem, ez valóságossá vált az életemben. És nagyon sokszor ugye az a vádolás is abból van, hogyha nem tudunk, tehát nem, most nem szándékos bűnről beszélek, hanem olyanról, amit mondjuk, tehát nem tudunk követni valamiben az Istennek az akaratát, tehát nagyon sokszor inkább ott abban az van, hogy nincs meg az a közösségem az Isten lelkével, ami által ő teljességgel tud engem vezetni, vagy tanácsolni.
Igen. Igen, hát ez már a hitnek a területe, hogy abban szükség van egy állandó vigyázásra, hogy ez hatékonyan és állandóan tudjon működni.
Nagyon fontos, mindig eszembe jut, csak most meg is értettem, hogy amikor Wesley mondta azt, hogy amikor megtért, azon bizonyos ezer, nem tudom, amikor volt valahol egy ilyen Biblia óra keretében, hogy akkor azt mondta, hogy teljesen bizonyossá volt abban, hogy Isten megbocsátotta, eltörölte a bűneit, és hogy teljesen újjá le benne ez a személy. És tehát hogyha ez a bizonyosság, és ez nem mondom ilyen fejbe való hitnek, vagy addig olvasgatom a Bibliában, még már kívülről is tudom, hanem ez egy teljes bizonyosságá volt a szívében, és ez csak is az Istennek a lelke tudta megadni neki. Azt, hogy ő tudta, hogy ő újjá született, és Isten valósággal megváltotta, Krisztus valósága az életét fölött rendelkezve, nem tudom, hogy fejezzem ki, hogy valóságosra vált ő lenne.
Igen. Na hát, köszönöm a figyelmeteket, meg a közreműködéseteket. Nyilván nem a beszélgetést akarom lezárni, hanem csak ezt a ezt az órát, és inkább teret engednék a további beszélgetésnek, de előtte arra kérnének benneteket, hogy egy imára boruljunk le, és adjunk hálát ezért,